Ebben a részben újabb négy olyan tényezőről fogunk beszélni, ami a csapat motivációját alapvetően meghatározza. Az első, az ugye a fizetés, a bónusz, a csomag. Ugye nagyon sok motivációs modell, meg tréning nem tartalmazza ezt a tényezőt. Szerintem ezt a mai napig mondjuk felületes dolog nem belerakni a motivációs tréningekbe, hiszen egy alapvető tényező abból a szempontból, hogy mennyire lesznek az emberek elkötelezettek a cégük és a csapatuk irányába. Ennek azon egy érdekesség, amit kiemelnék, nyilván erről is nagyon hosszan lehet beszélni, hogy ennek a sztorinak a relativitása. Tehát nagyon érdekes, hogy van egy olyan szakasz az életszakaszokban az elején, amikor még ugye az abszolút érték az tényleg számít, mert a megélhetéshez kell, amikor még az ember az elején van a karrierjének és keveset keres, akkor még tényleg azért nagyon számít az, hogy most megvan-e az az X összeg, amiből meg tudok élni. Ez az alsó részen érvényes ez a fajta abszolút érték. Van még egy érdekes szakasz a végén, amikor meg már az ember annyira jó keres, vagy vannak, akik annyira jó keresnek, hogy ez a társadalomnak egy olyan rétege, annyira jó kereső rétege, ahol már szintén az van, hogy ott meg pont az ellentéte van, hogy szinte már az, hogy most 20%-kal többet keresek, vagy nem, az már nem befolyásolja az ember életminőségét. Tehát amikor az ember egy igazgatói munkát csinál, akkor most az, hogy most kap egy 20%-os emelést, az egy komoly összeg, százalékosan csak 20, de abszolút értékben lehet, hogy az egy embernek a fizetése a cégnél, egy másik emberé, de mégis már nem számít életminőség szempontjából annyira. A kettő között, ez a két véglet között van azért az emberek nagy része. Tehát az alkalmazotti réteg nagy része e között a két véglet között van, tehát igenis számít a fizetés, és úgy számít a fizetés, hogy relatív módon, ami azt értem, hogy nagyon érdekes, hogy működik az ember, hogy nem tudja pontosan megmondani, hogy most, amit keres, az jó-e vagy nem. Nem így működik a pszichéje, hanem méri a többiekhez magát, és azt mondja, hogy ja, hát ő sokkal többet keres nálam, pedig kevesebbet dolgozik, meg kevésbé ügyes, akkor már frusztráltan érzi magát. És ugye ez az a fajta relatív szemlélet, ami nem túl egészséges és nem túl jó a karrier szempontjából szerintem. Másrészt vezetőként ezt tudnom kell kezelni. Tehát ez egy nem könnyű vezetői feladat, hogy ezt kezeljem. Az, hogy ez a relatív dolog mennyire így működik, arra egy ilyen nagyon vicces állatkísérletet szoktam bemutatni, ami a következő pár perces videóban nézhetünk meg. Ugye azt kell látni, hogy ez itt egy olyan kísérlet, ahol két majom, nem tudom már milyen fajta majommal kísérleteznek, ugye etetik őket, van a nem édes, azt hiszem uborka, meg van az édesebb étel, azt hiszem szilva vagy szőlőszem, és amíg az egyik csak uborkát kap, addig teljesen elégedett vele, de amikor látja, hogy a másik ugyanazért a munkáért már az édesebb kaját kapja, akkor már nem elégedett az uborkával se. Ezt mutatja be ez az állatkísérlet.
So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine, the first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape, and she eats it. The other one sees that, she gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here.
Na, tehát azt gondolom, hogy ettől sajnos ettől a tulajdonságunktól azért emberként még nem sikerült nagyon eltávolodnunk. Tehát a pszichénk a mai napig szerintem így működik, az esetek nagy részében, hogy méregetjük magunkat a többiekhez, és az alapján van elégedettségérzésünk, vagy nincs, hogy ahhoz képest, amit látunk, hogy a másik hogy keres, ahhoz képest, amit csinál, vagy nem keres, ahhoz képest belőlem azt, hogy én most jól érzem-e magam, vagy nem. Úgyhogy ezt vezetőként egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kezelni tudjuk azt, hogy az emberek ezt folyamatosan nézik, azt, hogy a másik hogy dolgozik, és ahhoz képest mennyi jutalmat kap, vagy hogy keres, vagy milyen fizetésemelést kap, vagy hogy léptetjük elő. És olyannyira, hogy bizonyos országokban ezt még jobban is nézik, mint máshol. Tehát például Magyarországon valahogy az emberek 10-ből 8-szor tudják egymás fizetését nagyjából, vagy 10-ből 7-szer. Ez eltűnőben van ez a jelenség, tehát amióta a multik egyre erősödnek, azóta eltűnőben van, de mondjuk 10 éve még tényleg az van, hogy szinte minden cégnél, akikkel úgy beszéltem, úgy nagyjából tudták egymás fizetését az emberek. Tehát nem lehet arra játszani, hogy nem tudnak egymás fizetéséről. Vezetőként arra kell tudnom erősen odafigyelnem, hogy meg tudjam azt az embereimmel beszélni, hogy ki miért keres, meg tudjam őket győzni arról, hogy ki jobb, ki nem jobb. Ezek legyenek transzparensek, tehát legyen transzparens az, hogy őt azért ismerem el, mert, őt meg azért nem ismerem el, mert. Ezen kívül bizonyos fizetésegyenlőtlenségeket is transzparensen, nem egyenként, nem emberenként, de összességében meg kell tudni magyarázni az embereknek, mert különben folyamatos elégedetlenséget fog szülni bennük, ami akadályozza a motivációjukat. Tehát ez egy nagyon fontos vezetői feladat a motiváció növelésére. A következő téma az a előre menetel. Ugye itt megint csak bele lehet esni két végletes hibába, az egyik, hogy nem foglalkozok az embereim előre menetelével, nyilván akkor nem lesznek motiváltak, a másik véglet meg az, aki meg beígérget dolgokat, és a közben ezek nem történnek meg. Tehát az, amikor azt mondom valakinek, hogy fú, nagyon ügyes vagy, lehet, hogy akkor egy-két év múlva előréptetünk, de közben tudom, hogy a cégen belül nem bővül a létszám, tehát csak akkor tudom elléptetni, ha valaki vezető elmegy a cégtől, amire most nincs esély, mert minden vezető jól érzi magát és jól teljesít, akkor ne ígérjek be ilyet. Tehát a két véglet, a beígérek valamit, amit nem is, hogy tudok teljesíteni, a másik véglet, hogy nem foglalkozok az előre menetelükkel. Na itt is valami olyan tudatosság kell, hogy odafigyelni erre, mit ígérhetek be, mit nem, amit beígérhetek, azt ígérjem be, az legyen transzparens. Erre az egyik kulcsmegoldás, ezt szoktam javasolni, hogy olyat ígérek és úgy ígérek, hogy abban benne van az, hogy nem biztos, hogy megtartom. Tehát az van benne, hogy azt mondom, hogy figyelj, annyira jó vagy, hogy azt tudom megígérni, hogy mit a másfél-két éven belül mindent megteszek azért, hogy találjunk neked egy szinten magasabb munkát, vagy egy olyan munkát, ami érdekesebb, vagy ami jobban érdekel. És nem tudom megígérni 100%-ra, hiszen nem csak rajtam múlik, hanem a fölöttem ülőkön is múlik, vagy azon, hogy teremtődik-e ilyen pozíció, de azt meg tudom ígérni, mint vezető, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy te így előrelépj. És hogyha az ember autentikus, és hisznek neki, és van bizalom, akkor ez a hit, hogy ezt elhiszik, hogy én mindent megteszek ezért, ez bőven elég azért, hogy bemotiválja az illetőt, és hajtson, és megtegyen mindent azért, hogy jól teljesítsen. Tehát itt is egyfajta tudatosság szükséges, és az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Itt egyébként még akár nem csak előreléptetés lehet beígérni, hanem egy horizontális mozgás is érdekes lehet. Tehát azt mondom, hogy figyelj, most azt látom, hogy baromia jól fejlődsz ebben a sales munkában. Szerintem érdekes lehetne az, hogy most a sales mellett elkezdenél foglalkozni utána, mit tudom én, rá egy évre, két évre elkezdenél foglalkozni az operációs résszel, meg gondolj bele, ha ezt a kettőt tudod, akkor már gyakorlatilag tudod az egész cégműködést, simán utána lehet, hogy 4-5 év múlva már tudsz egy magas vezetői pozícióba lépni ezzel a két tudással együtt. Tehát nem azt ígérem be neki, hogy előre léptettem, hanem azt ígérem be neki, odafigyek a fejlődésére, hogy egy horizontális mozgásba foglak segíteni, ami nekem rossz, mert kikerülsz alólam, én meg valószínűleg szeretek veled dolgozni, és akkor új embert kell találnom helyetted, de ezt az önzetlenséget meghozom azért, hogy te fejlődjél. Ez is egy vezetői ígéret előre menetelbe. Egyfajta tudatosságot és józanságot igényel. A harmadik téma ebben a témakörben az az, hogy a csapat együtt is dolgozzon, tehát legyenek olyan események, amikor közösen dolgozunk, megbeszélünk közösen dolgokat, meg legyen a csapatélmény az embereknek. Ha nincs meg a csapatélmény, akkor hajlamosak kicsit ilyen önálló szigetekként működni. Ha rendszeresen megvan a csapatélmény, vagy úgy, hogy elmennek offsite-okra, vagy úgy, hogy elmennek offsite munkára, tehát hogy dolgoznak, de mondjuk máshol együtt, és van este egy buli, vagy úgy, hogy egyszerűen benne a munkahelyen összejön a csapat, és együtt dolgozunk egy pár órát valamilyen témán. Ha ez rendszeresen megvan, ez a csapatélmény, ez növelni fogja a csapathoz való elkötelezettségüket, elköteleződésüket, ugye, ami az egyik szegmense ennek a motivációnak, amiről beszéltünk. És az utolsó téma itt, az pedig a bevonás, ez a kulcs szó. Ez is egy ilyen divatos szó lett mostanában a vezetői tréningeken, nem véletlenül, nagyon hiszek benne. Tehát azt gondolom, hogy minél jobban bevonom az embereimet a döntésekbe, annál jobban motiváltak lesznek. És a bevonás az nem azt jelenti, hogy csak elmondom nekik, ugye a profi bevonás az azt jelenti, hogy az inputjaikat begyűjtöm. Nem azt jelenti, hogy ők döntenek helyettem, mert a végén úgyis a vezetőnek kell dönteni. De ha azt érzik, hogy meghallgattad őket, figyelembe vetted az ő inputjukat, akkor az egy nagyon erős motivációs tényező lehet. Itt erre példákat felhozva, a saját megint csak a vezetői múltamból, hát az utolsó 5-10 évenben már azok a döntések, amiket meghoztam, és amik mögé beálltam 100%, és amiket végignyomtam a szervezeten, azok 80%-ban nem az én ötleteim voltak, hanem az emberem ötletei. Ugye jött valami, együtt kitaláltuk, kicsit hozzátettünk, kicsit módosítottuk, aztán én beálltam mögé, és a lobby erőmmel megpróbáltam átnyomni a szervezeten, ha lehetett. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy ez a típusú vezetői működés is nagyon tudja növelni a motivációt. Nem mindig lehet bevonni az embereket dolgokba, ott meg transzparensen el kell tudni mondani, hogy nem tudom bevonni. Tehát például van egy leépítés, ahol aláírom, mint vezető, hogy erről nem beszéltek az emberekkel, akkor meg kell, hogy mondjam, kiállok és elmondom a vezetői gyerekek, most nem sunyizok, nem az van, hogy hallgatok egy kellemetlen témáról, hanem az van, hogy egyszerűen erről nem beszélhetek nektek, ez a munkaköröm része, hogy erről nem beszéltek, azt viszont meg tudom ígérni, hogy minden meg fog tenni azért, hogy az, aki sokat tett a cégért, vagy az, aki jól dolgozik, azt ne érints ez az egész, vagy minimum neutrálisan, de még lehet, hogy jól is fogja érinteni, stb. Itt is fontos, hogy higgyenek az embernek, tehát, hogy megteremtődjön már egy olyan bizalom a vezető és a csapata között, hogy elhiszik neki, amit mond. Úgyhogy, és ez a bevonás egy alapvető érték. Változásnál jön föntről egy igény, mondjuk a központból, hogy innentől fogva, nem tudom én, az egyik területet szedjük ketté, a másikat vonjuk össze, és mit tudom én, és még egy harmadik csapatból integráljunk egy kisebb 20 fős csapatot, és van egy ilyen igény valami miatt, mert egy közös szoftver fog ellátni mind az öt csapatot, és akkor ebbe az egész folyamatban minél korábban bevonom az embereket, és amit el lehet mondani, elmondom nekik, és amit közösen lehet alakítani, azt közösen alakítom velük, annál inkább részesei lesznek a változásnak, annál inkább motiváltak lesznek, és elkötelezettek a változás irányában. Hát ennyi lett volna a motivációról való beszélgetés, aminek egy központi fogalma volt ugye az alkalmazotti elköteleződés, és a következő fejezetben 2-3 kisebb, nagyobb fontos témáról fogunk beszélni, jövedelemről, karrierről, self-brandingről.